Jópányig Erivel még mindig az események hatása alatt állunk, és éppen ezért rendhagyó módon az E-csoporttal kezdünk, bár ez még csak a 12. kataródaadás, úgyhogy a nagy rendszer nem alakult ki. A 12. játéknapon vagyunk túl, és talán a legizgalmasabb estén, nem tudom, hogy te túl tudtál-e már lépni, tényleg a folyamatos számolgatáson, a folyamatos fordulatokon, aminek a vége az lett, hogy az E-csoportban Japán az első, Spanyolország a második, Németország harmadik, és megint kiesett 2018 után, és Costa Rica a negyedik helyen végzett, pedig hiába kezdte 7-0-ás vereséggel ezt a világbajnokságot, ha volt olyan pont ezen a mérkőzésen, hogy továbbjutásra állt.
Igen, nekem ez sikerült feldolgozni, mert legalább 8 perccel lefújták a mérkőzést, természetesen nem. Tehát tényleg kapkodtam én is a fejemet, meg hogy akkor melyik meccsen, milyen visszajátszást tudok még nézni, akkor matekozzunk. Ugye ez volt a nagy kérdés a forduló előtt, hogy a spanyolok a könnyebb ágra jutással elkezdenek-e számolgatni. És hát én folyamatosan azt mondtam, hogy szerintem nem, és nem tehetik meg, és hát ugye volt olyan szakasza ennek a két mérkőzésnek, amikor tényleg nem tehették volna meg, amikor Costa Rica szépen begyötörte azt a nagyon szépen kidolgozott akciós második találatát. Nagyon-nagyon furcsa volt ez az egész csoport. Én megmondom őszintén, hogy picit megsajnáltam a németeket, és nem azért, mert ne lenne Japán egy üde színfoltja ennek a VB-nek, hanem amennyi helyzetet kidolgoztak, és amilyen nagy színvonalú rangadót játszottak a spanyolok ellen, szerintem nem feltétlenül érdemeltek kiesést. Ugye itt a mai napon két durva kieső van, a németek és a belgák. Ha velük összevetem ezt a kiesést, meg ezt a blamát, akkor a belgák szerintem bőven-bőven rászolgáltak arra, hogy kiessenek. A németek nem feltétlenül, de ez Japán érdemeiből különösebben nem mond sem.
Akkor kezdjük ezzel Japánnal, mert hogy ez tényleg ilyen Real Madrid szinten megmagyarázhatatlan, hogy vereségre állnak, nem áll jól a szénájuk, helyzeteket is kihagynak ellenük, főleg a német meccsen volt rengeteg német helyzet, amik kimaradtak, és akkor jön egy 10 percen belüli időtartam, ugye a németek ellen 8 perc volt a végén, a 75. talán 83. percben, itt pedig az újraindulás után rögtön 3 percen belül sikerült fordítani. Ez döbbenetes tartásról tesz tanúbizonyságot egyrészt, másrészt viszont megint volt egy csere a fél időben, mint ahogyan Németország ellen is.
Így van, azért a cserékkel jól nyújt bele a japán szövetségi kapitány mindkét alkalommal. Persze kellett ahhoz a szerencse, hogy ez 6 pont legyen a végén. De ami nagyon éles váltás volt a német mérkőzésen is, meg most a spanyolok ellen is, hogy elképesztően brutális állapotban vannak ezek a japán futballisták, ami az állóképességet illeti, hiszen annyira sokáig és intenzíven tudtak presszingelni, hogy ez egyszerűen nem nagyon tudtak mit kezdeni sem a németek, a spanyolok meg ebben a 10-15 perces időszakban nem tudtak egyszerűen mit kezdeni, és azt ne felejtsük el, hogy a második gól megszerzése után sem álltak le. Tehát nagyon látványos volt, hogy Unai Simont a gólvonalig presszingelték. Nyilván azért kivideózták, hogy Unai Simon erre alkalmas, itt azért szerintem nyugodtan megemlékezhetünk arról, hogy hát én kikérem Unai Simont a spanyol válogatott kapujában, hogy őt kelljen nézni, tehát az első gól az nyilvánvalóan olyan lövés volt, amit bátran ki lehetett volna ütni, és a meccs egyéb szakaszaiban is volt olyan, hogy megint nagyon-nagyon magára húzta a presszingelő ellenfelet, és a bosszorult helyzetbe került. Tehát egy picit ennél több előrelátási képesség szükséges még akkor is, ha nagyon intenzív a presszing.
Csak Unai Simon miatt tűnik sebezhetőnek ez a spanyol csapat?
Ó, nem. Ó, nem. Hát ugye most Pau Torres bekerült, és hát Rodrin megint látszódott az egész mérkőzésre, hogy ő nem belső védő. Ja, többször pedzegettem azt, hogy szerintem nagyon ritka az, amikor egy jó hatosból belső védőt akarunk csinálni, és az messze menőkig bejön. Most egyébként például a Barcelonánál Mascherano esete ugrik be, aki ugye a hatosból lett gyakorlatilag belső hátvéd, és az nem feltétlenül sült el rosszul annak idején, De ha most egy nagyon aktuális példát akarnék mondani, és a két játékost azért nem összevetve, láthatjuk, hogy Gudej mit csinál a Sevillában belső védőként, akit a védekező középpályásból próbálnám most átképezni, viszonylag kevés sikerrel belső védőnek. Tehát az nagyon látványos, hogy a spanyolok védelme zavarba hozható, megkontrázható,
Hát pont itt a
helyezkedésben
végén,
gyakran elcsúsznak.
amikor versenyt kellett futni a japánokkal, akkor Rodrinál nagyon-nagyon feltűnő volt, hogy mennyire darabosnak tűnt a mozgása. Viszont, amit meg ugye említettél, hogy vajon Luis Enriquének mennyire járta az a fejükben, hogy Costa Rica csak nem nyeri meg azt a mérkőzést a németek ellen. Balde és Nico Williams is kezdett, két olyan játékos, aki korábban soha nem volt kezdő a spanyol felnőtt válogatottban.
Hát ez a váltás főleg Bádé kapcsán nem jött be. Tehát ugye neki volt azt hiszem az első bekapott gólnál egy elbukott párharca, azt hiszem a levegőben, amiből ugye Duáricu befelé tudott cselezni. A második gól előtt pedig, ha jól emlékszem, akkor őt verték meg egy az egyben, mielőtt bepasszolták a hosszú oldalra azt a labdát. Tehát az látható, hogy ez a váltás nem sült el jól. Támadásokat szerintem még úgy, ahogy segítette, de a védő munkája az nyilván nem volt elégséges ezen a mérkőzésen. Mindezzel együtt sem mondanám azt, hogy ő egy teljesen lehetetlen küldetés, és egy olyan profil, akit ne lehetne beépíteni ebbe a pozícióba, mert láttuk azért őt már klubszinten is többször nagyon jól játszani, de lehet, hogy még a világbajnokságon éles meccseket játszon kezdőként, arra még nem elégséges.
Hallottam még egy utolsó dolog ehhez a meccshez. A közvetítés közben mondta azt Mújvári Máté, hogy 22 cserés gól volt talán összesen a világbajnokságon eddig, és abból 10 ebben a csoportban. Most lehet, hogy nem pontos teljesen a statisztika, amit mondok, mert miután mondta, még születtek gólok, és utána hozzáadogattam, de nagyságrendileg majdhogy nem a gólok fele, amit cserék szereztek, ebben a csoportban született. Azért ez egyrészt Japánt is dicséri, ők az első meccsen találtak be két cserejátékos révén, a spanyoloknál a mélységet dicséri, mert itt is voltak cserególok, és a németeknél pedig azt, hogy Havertz ma duplázott, Füllkrug is rengetegszer került helyzetbe, tehát ebből a szempontból jól tudtak változtatni a csapatok, csak ezek szintén nem jól kezdtek.
Szerintem igen, jó volt a váltás, meg nagyon érett, és biztos Hansi Flick elgondolása is az volt, hogy a másik fél időben akárhogy is áll az a mérkőzés, több lehetőségük lesz. Füllkrug igazi 9-esként azért érkezett, volt Keylor Navasnak egy óriási bravúrja, tehát meg volt egy fejese is Füllkrugnak, akár 3 góllal is befejezhette volna tükörsimán ezt a mérkőzést. Igen, jól nyúltak bele kifejezetten az edzők ebben a csoportban a meccsek közepén. Mondjuk, hogy ennek némileg ellent mondjak, én ezt a Morata lecserélést nem feltétlenül értettem, hiszen az még egy bőven egy olyan szituáció volt, amikor akár gondban is lehettek volna a spanyolok. És akkor már nagyon tudva levő volt, hogy itt az utolsó 20-30 percet azért Japán elsősorban a kontrára várással és a bekkeléssel fogja tölteni. És nem biztos, hogy nem lett volna jó egy magasabb erőcsatár oda, ami egyébként az első fél időben be is jött, meg góllá is érett viszonylag hamar.
Na Geri, én szépen lassan lenyugszom, úgyhogy tegyünk pontot az E csoport végére. Japán tehát az első, Spanyolország a második, Németország a harmadik, és megismétlődött a 4 évvel ezelőtti, hát szégyen, én ezt a szót fogom használni, és Costa Rica a negyedik ebben a csoportban. Ami az F csoportot illeti, ott a Horvátország-Belgium mérkőzéssel a rangadóval megszületett a VB hatodik 0-0-ja, Belgium tehát szintén kiesett, de hát ez nem az a 0-0 volt, ami olyan nagyon 0-0-nak nézett ki, már az XG-kből kiindulva sem.
Hát az első félidő alapján viszont ez egy büdös nagy 0-0-nak nézett ki. Aztán ugye megérkezett az a váltás, hogy Mertens helyére beállt Lukaku, és gyakorlatilag a 2 hétig játszik, és adogatják neki gólhelyzetbe a labdákat, akkor se tudott volna betalálni. Láthattuk, hogy mérkőzés után szét is ütötte a kispad plexiét mérgében. Nem csodálom, hiszen tényleg elképesztő, hogy milyen helyzetek maradtak ki. Egy Lukaku szintű csatárnak ebből alsó hangon kettő volt, kellett volna rúgnia. De Belgium nem itt rontotta el. És itt akkor most megint van ez a német válogatottal kapcsolatos összevetés, összehasonlítás, mert azért az nem történhet meg egy ilyen kerettel szerintem, hogy egy majdnem, hogy 0 kilométeres, nagyon tapasztalatlan, nem túl jó erőkből álló Kanada lefocizza, mert pedig az első fordulóban ez történt, és nem történhet meg az, hogyha kivesznek a középpályáról támadó sztagból egy embert, Kevin De Bruynt, ami megtörtént Marokkó ellen, ugye Mazraoui szétsanyargatta gyakorlatilag az egész mérkőzésen, akkor gyakorlatilag nincs helyzetük. Tehát, hogy ez a csapat úgy esik ki, hogy 3 meccsen rúgott egy gólt, az szerintem borzalmas adat, és ez még akkor is így van, hogyha Lukaku az egyszemélyes centerük végsérülése bajlódott.
Hát azóta tudjuk ugye, hogy Roberto Martínez lemondott a szövetségi kapitányi posztról, tehát ő elköszönt, de mégis itt arról beszéltünk, hogy ezen a meccsen jól cserélt, hát ezen a meccsen tudott jót húzni a félidőben, csak tényleg ez hogy akkor most akkor van-e balhé az öltözőn belül, nincs-e balhé, túl idősek-e a játékosok, nem túl idősek-e, jó-e az a csatársor Hazárral, nem jó ez a csatársor Hazárral. Valahogy végig ez a bizonytalanság jellemezte a belga légkört.
Szerintem ebből egy-két kérdés akár meg is válaszolható, legalábbis nekem van elképzelésem róla. Volt-e balhé az öltözőn belül, vagy nem? Szerintem egyértelműen igen. Hiszen hiába próbálja mondjuk Kasztány vagy Azár azt mondani, ó, ez egy jó beszélgetés volt, és mindenki megsimogatta a másik lelkét, és elnyomta, vagy elmondta a szíve bánatát, amikor olyan nyilatkozatok vannak De Bruyne és Vertonghen között, ami nyilvános odaszólogatás, amikor Courtois azt mondja, hogy az utolsó napja volt a szivárogtatónak a válogatottban, akkor lehet tudni, hogy itt nagyon-nagyon komoly törésvonalak vannak, és valóban nincs meg az a generációváltás, ami most már megérett. Ebből a szempontból De Bruynenek egyébként tökéletesen igaza van. Más kérdés, ezt nem neki kell kimondani, és nem neki kell elmondani a VB előtt. Ha már De Bruyne is a nyilatkozatai, nekem például az is furcsa, hogy mennyire lehet elkötelezett ez iránt a projekt iránt és a belga válogatott munkája iránt De Bruyne. Ha azt nézzük, hogy a Nemzetek Ligája meccsek előtt azt mondta, hogy hát mindenki tudja és mindenki pontosan érzi, hogy ehhez nekünk semmi kedvünk, nem akarok ilyen válogatott meccseket játszani, majd mikor megkérdezik a világbajnokság első játéknapján, hogy megnyerheti a VB-t Belgium, akkor azt mondja, hogy ezt elképzelhetetlen és teljességgel lehetetlen. Tehát ezek azért kifelé olyan kiszólások szerintem, ami sokat jelez. Illetve a másik kérdés, amit felvetettél, hogy Azárral működik ez a csatársor, szerintem egyértelműen nem. Tehát Eden Azár 2018-ban és 2022-ben ez egyszerűen nem összehasonlíthatatlan. Az egyik őjük egy futbalista volt, a másik őjük meg egy nevében élő játékos.
Egy gól tehát a 3 csoportmeccsen, és hasonlóan a belgákhoz, a horvátoknál is elő volt talán a legtöbb kérdés, sőt, hogyha a VB felvezetőket hallgattuk, mi is csináltuk, akkor ott az volt a horvátok kapcsán tényleg a két poszt, ahol hallani lehetett ilyen felvetéseket, hogy jobb szélső és csatár nincsen, vagy nem az, hogy nincsen, de hogy kérdéses, hogy ki kezdjen. Hát most mind a 3 csoportmeccsen az első két cseréje a horvát válogatottnak ezen a két poszton volt. A csatár és a jobb szélső, és itt is össze-vissza volt a váltogatás. Egyelőre nem tűnik úgy, mintha megismételhetné a VB második helyet ez a horvát válogatott. Szerinted mit várhatunk itt a folytatásban?
Hát szerintem az első 3 napból kiindulva nagyon nagy meglepetés lenne akár egy elődöntőbe jutás is ezektől a horvátoktól most. És nem feltétlenül a 9-es meg a jobb szélső poszt miatt, azért a 2018-as menetelés is sokszor célnaszálon lógott. Tehát Dalisnak az elképzelése egyébként mindig az is ezt hangsúlyozza, hogy csak egy és a következő meccsre koncentrál, és ez tényleg nem közhely nála. Ugye 18-ban is az egyenes kieséses szakaszban, ha jól emlékszem, három mérkőzést is hosszabbítás után nyertek meg, kettő talán 11-esekkel. Az meg tudjuk, hogy mennyire pénzfeldobás. Én nem feltétlenül látom ebben a horvát csapatban most azt, hogy ilyen menetelést tudnának hozni. Ha megnézzük a Lukaku helyzeteket, tükörsimán ki is tudtak volna ma esni. És az számomra egyébként furcsa, ha már a 9-es posztot említettük, hogy ugye Livája helyett Petkovic érkezett. Tehát ennél a horvát válogatottnál, amit mondhatjuk nyugodtan, hogy egy elit szintű válogatott, a 9-es poszt az nem topligákból érkezik, hanem a hazai bajnokságból, még akkor is, ha Livája ugye azért játszott top bajnokságokban, de ezért nem olyan szintű meccseket, mint mondjuk Modric, vagy Kovácsics, vagy régebben Rakitic.
Nem tudom, Bruno Petkovic beszállása nekem nagyon tetszett, de akkor egy pillanatra tekintsünk előre, már csak azért is, mert itt az E csoport kapcsán nagyon érdekes az, hogy azzal, hogy a spanyolok másodikak lettek, ők játszanak majd Marokkóval, és Horvátországnak Japán jutott, tehát gyakorlatilag még azt is mondhatnánk, hogy talán jobban jártak ezzel. Ugye ez a felső ág, ez a Japán-Horvátország, itt van Argentina és Hollandia többek között.
Ezt a felső-alsó ágra kerülést szerintem picit mindenki túlmatekozta, vagy talán túlértékelte. Ezek után, a meccsek után, vagy megnézni ezt a, megnézzük ennek a csoportnak az alakulását, ki lehet jelenteni azt, hogy van könnyebb ág, vagy nehezebb ág? Szerintem nem feltétlenül, és mindenki azt mondja, hogy az E csoport második helyével ugye el lehetett kerülni a brazilokat, és most nem tudom, hogy szükséges-e ezekről a brazilokról úgy beszélgetnünk, mint akik tükörsimán 5-0-a haza küldenek mindenkit, mert szerintem nagyon nem ez a helyzet. És ha jól tudom, a franciák meg ugye az alsó ágra kerültek, akik azért az első két meccsen szintén elég jó meccseket hoztak. Úgyhogy ezt a matekozást szerintem nyugodtan el lehet engedni. De a spanyoloknak nem lesz egyszerű, mert láthatóan sebezhetőek. Tehát a németek elleni mérkőzést is a hajrában elbukhatták volna. Az, hogy most Japántól vereséget szenvedtek, szerintem az komoly blama, attól függetlenül, hogy így is tovább jutottak, vagy sem.
Az a Marokkó lesz az ellenfél, amelyik, hát a történelmi dolgokat, azokat mindannyian szeretjük. Az előző VB ezüst és bronzérmesét is megelőzte a csoportjában. Horvátország és Belgium előtt az élen végzett. 98-ban Nigéria volt az utolsó csoportgyőztes afrikai csapata a világbajnokságokon. Ez óriási fegyvertény. Én azt hiszem, hogy itt inkább a nyolcaddöntős esélyekről érdemes beszélni, hogy akkor itt mit várhatunk a spanyolok ellen, azért a marokkóiak nagyon jól ismerik a spanyolokat.
Marokkó keretében bőven vannak olyan játékosok, akik játszottak már ilyen szintű meccseket, és ami számomra nagyon szimpatikus, hogy nagyon szervezett a védő munkájuk, és centire megtervezett. Ez látszott gyakorlatilag mindhárom mérkőzésen. Az, hogy a belgákat így le tudták nullázni, hogy a horvát középpályát meg tudták folytani, szerintem az nagyon sok mindent elárul. És azt lehet látni, hogy középpályások is nagyon sokat besegítenek a védekezésbe, hihetetlenül kellemetlen ellenfelek emiatt. Az, hogy Mazraoui a belgák ellen állandóan De Bruyne nyakán lógott, az Amrabatnak nyújtott egy picit ilyen szabadabb szerepkört, és ő Hazard vagy a belga középpályásokat azonnal le tudta vadászni. Tehát ha mondjuk Japánt és Marokkót össze kéne vetnem, akkor azt mondanám, hogy Marokkó egy jobb állapotban lévő, vagy számomra erősebbnek tűnő csapat, míg Japán ezzel a mentalitásával, ahogy végigvitte a csoportkört, persze azért nem leírandó senkinek.
Hát ez döbbenetes. Gondolj bele, hogy kikapsz Kosztarikától, és csoport első leszel egy VB csoportban. Döbbenetes. Ahogyan az is egyébként, hogy Kanada végül három vereséggel búcsúzik ettől a VB-től, csak egy szót róluk, ugye 2026-ban társrendezők lesznek, és hiába az a három vereség, azt hiszem az a csapat esett ki így, amelyik az egyik volt azok közül, akiket tényleg jól volt nézni. Nagyon fontos 4 év jön talán most a kanadaiaknál a saját VB-jükre tekintettel.
Egyáltalán nincs semmi szégyenkezni való, főleg az első meccset követően. Azt a mérkőzést a belgákkal szerintem simán meg kellett volna nyerni, már csak a helyzetek minősége alapján is. És azért a horvátok ellen is korán megszerezték a vezetést, és gyakorlatilag 30 percig nem nagyon találták a horvátok, hogy mit csináljanak ellenük. Más kérdés is, ott azért bőven kijött a rutintalanság, az első félidő végén gyakorlatilag átrohantak rajtuk 5-6 alkalommal is, és ez nagyon látványos volt. Nyilván ebben kell még nekik fejlődni a következő években, de mivel gyakorlatilag semmi olyan komoly teher nem nyomta a vállukat ezeken a VB-meccseken, ezért erre nyugodtan lehet készülni a három vereség dacára is.
Na itt az lesz a kérdés, hogy melyik edzővel, mert nem biztos, hogy marad a mostani szövetségi kapitány, bár az első nyilatkozatai alapján úgy tűnik, hogy ő ezzel számol, de az még messze van. Viszont ezt az adást most szerintem érdemes lezárnunk, mert a dupla izgalmakra dupla idő is jutott. Úgyhogy Geri, nagyon szépen köszönöm, hogy mindezt elmondtad. Holnap pedig akkor az utolsó két csoport is zárul, délután a Dél-Korea, Portugália és a Gána-Uruguay mérkőzéssel, ugye ott a portugálok biztos továbbjutók, és este pedig Kamerun, Brazília, illetve Szerbia, Svájc a G csoportban, itt is van egy biztos továbbjutó, az Brazília, de a másik három hely ugyanúgy kiadó, mint a délutáni mérkőzéseken, vagy a másik kiadó hely, vagy a másik továbbjutó hely egészen pontosan, úgyhogy holnap is jövünk majd Kataródóval, mostanra viszont akkor aki este hallgat minket, annak jó éjszakát, aki reggel, annak szép napot. Sziasztok!
Sziasztok!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.